Kérem, hogy lapozzatok a Máté evangélium a 23. fejezetéhez, és innen fogunk igét olvasni a 13-as verstől. Jézusnak van 8 úgynevezett jaj beszéde, jaj nektek típusú beszéde, amellyel megtérésre hívja a farizeusokat, megtérésre hívja az őt hallgatókat. Ugye tudjuk azt, hogy vannak jaj beszédek a Jelenések könyvében is, azok pedig ezeknek az ítéletre való, megtérésre való meghívásnak az elutasítása miatti ítélet végrehajtásai már. De itt ebben a szakaszban még a kegyelem korszakára való felkészülésben Krisztus a megtérést célozta, a megmenekedést célozta, amikor ezeket a kemény beszédeket mondja az őt hallgatóknak, az őt körülvevőknek. A Máté evangélium a 23. fejezetéből, a 13-as verstől kezdve olvasom. Az igét kérlek, hogy helyeteken ülve kövessétek majd. Tehát Máté evangélium a 23. rész 13-as versétől. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt, ti magatok nem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színlelésből mégis hosszasan imádkoztok, ezzel súlyosabb ítéletet vontok magatokra. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert bejárjátok a tengert és a szárazföldet, hogy egyetlen pogány zsidó hitet érítsetek, és ha ez megtörtént, a gyerna fiává teszitek kétszerte inkább magatoknál. Jaj nektek vakvezetők, akik ezt mondjátok, ha valaki a templomra esküszik, az semmi, de ha valaki a templom aranyára esküszik, azt köti az eskü. Bolondok és vakok, mi nagyobb, az arany vagy a templom, amely megszentéli az aranyat? Ezt is mondjátok, ha valaki az oltárra esküszik, az semmi, de valaki, valaki a rajta lévő ajándékra esküszik, azt köti az eskü. Bolondok és vakok, mi nagyobb, az ajándék vagy az oltár, amely megszenteli az ajándékot? Aki tehát az oltárra esküszik, az arra is esküszik, ami rajta van. Aki pedig a templomra esküszik, az arra is esküszik, aki benne lakik. Aki pedig az égre esküszik, az az Isten királyi székére esküszik, és arra is, aki azon ül. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagyjátok mindazt, ami a törvényben ezeknél fontosabb, az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget, pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. Vak vezetők, kiszűrítek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál belsejét, belül pedig tele van rablásvággyal és féktelenséggel. A vakfarizeus, tisztíts meg először a pohár és a tál belsejét, hogy aztán a külseje is tiszta legyen. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a meszert sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Így kívül ti is igaznak látszatok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert sír emlékeket emeltek a prófétáknak, és fellékesítitek az igazak sírköveit. És ezt mondjátok, ha atyáink idejében éltünk volna, nem vettünk volna részt velük együtt a proféták vérének kiontásában. Így magatok ellen tanúskodtok azzal, hogy fiai vagytok a proféták gyilkosainak. Éljetek csak ti is atyáitok mércéje szerint, kígyók, viperák fajzata. Hogyan menekülhetnétek meg a gehennával sújtó ítélettől? Ezért íme küldök hozzátok prófétákat, bölcseket és írástudókat. Egyeseket közülük megöltök, és keresztre feszítetek majd. Másokat megkormácsoltok zsinagógáitokban, és városról városra üldöztök, hogy rátok szálljon minden igaz vére, amelyet kiontottak a földön, az igaz Ábel vérétől Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, akit a templom és az áldozati oltár között gyilkoltatok meg, bizony mondom néktek, mindez megtörténik ezzel a nemzedékkel. Imádkozzunk. Drága mennyi atyám, olyan gazdag ez az ige szakasz, és olyan sok üzenet van benne. Azért imádkozunk, hogy adj kegyelmet, adj szót és munkák, hogy cselekedj az én szívemben és mindannyiunk szívében, akik itt vagyunk ma, és hallják ezeket az igéket, és hallják annak magyarázatát. Drága Szentlélek által cselekedj és munkák, hogy dicsőségre a Jézus Krisztus hatalmas nevében. Amen. Amen. Szeretném, ha most megnéznénk egy videóbejátszást. Martin Luther King lelkipásztorának is mondhatjuk, a lelkészt, aki beszél a videóbejátszás alátett hanganyagban, amelyet magyarra fordítottunk, feliratos lesz. Arra kérlek titeket majd, hogy figyeljétek a lelkületet, a szívet, amely megjelenik a mondatok, a szavak mögött. Hát nehéz szavakat találni. A új remény YouTube csatornán rajta lesz ez a videó, meg lehet majd nézni még, aki szeretné. Azért, amikor én először megnéztem ezt a videót, még csak angolul és töredékét értettem, akkor is annyira hatás alá kerültem magának a lelkületnek. Tehát ahogy a Lockridge baptista lelkész, hogy megragadta az Úr az ő szívét, és amilyennek látja a világ megváltóját, Krisztust, hogy milyen mély, és mégis úgy érzi, hogy nem is ismeri. Szóval bennem vágy támadt mindenképpen, egyrészt vágy is támadt bennem, hogy milyenben megismerek Krisztust, másrészt meg is ítélte a szívemet, hogy milyen kevés ismerem még én Krisztust. Tehát, hogyha most valakinek kellene így folyamatosan beszélni Jézusról, így folyamatosan nyomni, hogy kinek egy Jézus, néha még a háladással is problémáink vannak, hogy néhány mondatban összekaparjunk egy kis háladást. Olyan mértékben el vagyunk foglalva saját magunkkal, meg a saját kis kezdeléseinkkel, beértve magamat is. Tehát ugyanakkor meg egy bátorítás is ez a lelkület, amely átjön ezek mögül, a szavak mögül, hogy milyen csodálatos lehetőség adatott nekünk, hogy Krisztus, Jézus Krisztus megismerjük, és ebben a páratlan ismeretben mélyüljön az életünk, amely sokkal izgalmasabb, mint bármilyen vallás, vagy bármilyen szertartás, amelyet emberek hoznak össze a Földön. Nézzük meg Jézusnak a beszédét, tanítását. Ugye maga ennek a 8 beszédnek az első része már fönt van a weboldalunkon. Korábban már beszéltünk róla. Most végignézzük, és megpróbálunk megértésre jutni Jézus tanításából, nyilván személyesen a magunk életére nézve levonni következtetéseket. Először is ugye azt mondja Jézus ennek a beszédnek a második felében, az általunk tárgyaltak szerint a második felében, hogy vakvezető, kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. Ugye maga ez a mondat, ez egy kép, amelyet a zsidók akkor értettek. Itt arról volt szó, hogy a farizeusok, tehát mind a szúnyog, mind a teve tisztátlan állat volt. De a Mózes harmadik könyvében leírtak szerint mind a kettő az volt. A legkisebb állat a szúnyog volt, a legnagyobb meg a teve. Akkor ott abban a térségben, ezért használta ezt a képet Jézus, és a farizeusok, amikor vizet akartak inni, akkor egy ruhában átszűrték a ivóvizet, hogy meggyőződjenek róla, hogy nincs benne szúnyog. Hogy ne jövő, mivel tisztátlaná tegyék magukat. Tehát itt maga ezt a képet használja, amit ők csináltak. De nézzük egy picit közelebbről, hogy mit is takar ez a mondat, hogy a szúnyogot leszűrítek, a tevét meg lenyelitek. Ami mind a kettő tisztátalan. Egyik tisztátalanságtól tartózkodtok, a másik tisztátalanságot meg kanyar nélkül beveszitek, és élitek, és gyakoroljátok. A farizeusok, tudjuk, hogy aprólékos szabályokat hoztak arra, amiatt, hogy valamilyen módon eljussanak egy belső békességre, egy belső megnyugvásra az Istennel való kapcsolatú tekintetében, és mivel erre a békességre, megnyugvásra a szabályok nem jutották el őket, ezért egyre több szabályt és egyre keményebb szabályokat hoztak, amelyeket ráerőltettek másokra. Aprólékos szabályaik voltak, amikre ők hangsúlyt fektettek, a szúnyog. Ebben az esetben pedig a teve az, hogy a világ megváltóját, az Isten fiát, Jézus meg elutasították. Az emberek mennyi mindennel foglalkoznak ma is, amit fontosnak tartanak az életben, és mennyi fájdalmat hordozunk mi emberek, sérelmet, sértettséget is képesek vagyunk hordozni, megfeledkezünk azon a legfontosabbról, Krisztusról. És farizeusok ugyanezt csinálták, Jézus az Isten fiát elutasították, ez volt számukra a teve, amelyet simán be tudtak fogadni. De nézzük egy picit közelebbről a mindennapi életünk szempontjából ezt a szúnyog és teve kérdést. Ugye hányszor beleesünk mi magunk is ebbe a hibába? Csak egy családi képet hadd hozzak. Amikor egy asszony a férjét kezdi korholni, mert feledékeny, vagy nem javította meg a csapot, vagy a kilincset, vagy nem intézett el valamit, és sorolhatnánk. És akkor zsöntörődik az asszony. A jelenlévők persze mindig kivételek. Újra és újra idegeskedik, bosszankodik, néha duzzog, közben pedig megfeledkezik arról, hogy az ő szívében éppen ekkor sokkal nagyobb bűnök vannak, mint a férje életében. Ott van például az önzés, a harag, a férje iránti tiszteletlenség, romlottsága. És sorolhatnánk. De nézzük a férfit. Ugye a férfi néha haragban ront a feleségére, morgolódik annak apró hibái miatt, nem készült el időben, mikor menni kell valahova, odaégette az ételt, vagy az étel nem készült el időben, vagy visszautasítja a szexuális közeledését, és duzzog, haragszik. Közben megfeledkezik arról, hogy benne ezeknél sokkal nagyobb bűnök vannak közben. Mert ott van benne például a szeretetlenség, vagy a harag, a gonosz önzés, vagy éppen a testiség. Szóval, mikor ezek a szúnyog teve dolgok találkoznak, akkor az ember sajnos képes a kapcsolatait tönkretenni. És a házasságról beszélünk, például egy féltékenykedő házastárs, aki elkezd nyomozni a házastársa után, vagy a zsöltörődő asszony, egy haragvó férj, bizony ezekkel a tetteivel egyre jobban elhidegíti a kapcsolatot. És sajnos azt kell mondani, hogy több házasság azért megy tönkre, és azért van házasságtörés, mert ezekkel a viselkedési módokkal oda taszítják gyakorlatilag más karjaiba a házastársukat. Aki majd megérti, és majd szereti, és elfogadja, legalábbis időleg még megszerzi. Aztán ezek a dolgok újra kijúlnak a következő kapcsolatban is, és sokan mennek tovább. El kell dönteni, hogy mit szeretnénk, hogy nem jeljük le a tevét, azaz megtérünk, és Krisztust tartjuk mindenek fölött való Úrnak, és őt tartjuk példának, és szeretünk, bizalmat adunk, elhordozunk, feláldozunk magunkat a másikért, szolgálunk, mint Jézus szolgált, és nem magunkat szolgáltatjuk ki. Tudom, hogy ez nagy kihívás. És sorolhatnánk az eseteket a saját életünkből, amikor a magunk életére nézve enyhén, elnézően gondolunk, mások életében pedig ítélkezve megítéljük azokat, amelyek úgy gondoljuk, hogy nem helyesek. Aztán a folytatásban Jézus beszélt arról, hogy a tál külsejét megtisztítjátok ugyan, de belül tele vagytok rablásvággyal, és azt mondja, vakok vagytok, tisztítsátok meg először a tál belsejét, hogy a külse is tiszta legyen. Nyilván, hogy ez egy metafora, tehát itt majd később kiderül, hogy Jézus a szívükről beszél, a lelkületükről, a bensejükről, a hozzáállásukról, a gondolkodásmódjukról, a tetteik mögött lévő motivációról beszél, hogy azt mondja, fontos nektek, hogy kívül rendben lévőnek lássanak titeket. De nem az a lényeg, hogy minek látszatok, hanem hogy kik vagytok. De maga a keresztény életnek ez a lényege. Nem az a lényeg, hogy mit gondolnak rólunk az emberek, hanem kik vagyunk valójában. És az a nagyszerű jó hír, hogy a kettő összetalálkozhat, de csak Krisztus által. Valójában lehetek az, aki szabad a képmutatástól, a félelemtől, a szorongástól. A vallásos ember tele van feszültséggel, félelemmel, és ennek kompenzálására, ellensúlyozására hoz szabályokat, de ezekből nem nyer felüdülést, nem enyhül meg a szíve, nem nyer békességet. Amikor valaki egy ilyen vallásos családban nő fel gyerekként, ezt most éppen nemrégen beszélgetem lelkészekkel is erről, érdekes jelenségek vannak, fiatalok tömegesen hagyják el a közösségüket, gyülekezetüket, többen elmennek a világba, vagy elmennek más, lazább kötettségekkel rendelkező gyülekezeti közösségbe. És valamit megértettem ebből a lelkületből egy kicsit. Úgy gondolom, hogy megértettem valamit, miközben beszélgettünk. Ugye, amikor valaki egy vallásos légkörben nő fel, mert nem tehet mást. Tehát egy gyerekként ugye valaki fölné egy vallásos gyülekezetbe, és egy vallásos családba, ugye abból nem tud kimenekülni. Hát ott muszáj menni, mert hát megy a szüleivel. És el kell szenvedje azokat a szabályokat, normákat, nem kapcsolhatod be a tévét, nem ez vagy itt, viselkedj rendesen, vedd fel a pantalódat, nem állsz a pad alatt, ne firkáld össze Marika néninek a bibliáját. És sorolhatnám, amikkel kinyírják a gyerekeket. Tehát kivégzik őket. És az első arandó alkalommal elmenekülnek onnan, és azért nem mennek még névleg sem olyan gyülekezetbe, mint ahonnan kijöttek, még az egyház nevét is kerülik, mert már a hallatán is gyomorgörcsük van. És már, amikor azt hallják, hogy mit tudom én, ilyen vallásfelekezet, akkor már gyötri őket az emlék, hogy milyen borzalmas volt létezni ott, élni ott. Ezért menekülnek olyan helyekre, ahol esetleg ezeket az érzésektől már legalább hírből mentesülnek. És kötetlenebbül, szabadabban tudják megélni a lelki életüket, Krisztus keresve. Némek meg sajnos ugye elmennek a világba, és nagyon nehezen találnak vissza. Tehát a vallásosságban görcsök vannak. Az Isten jelenléte pedig jó. Ilyen egyszerű. Az Isten jelenlétében lévő hívő ember egyszerűen csak jól érzi magát. Békessége van. Hazatalált, hazaérkezett, és az Jézus jelenlétének a normális állapota a hívő ember számára ez a fajta lelki szabadság, szellemi szabadság. Jézus korábban ugye szólt már a tisztátalanság kérdéséről és a szív kérdéséről a Máté 15-17-től 20-ig. Ebből kiemeltem a 19-es 20-as verseket, mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások, ugye 10 parancsolatról beszélünk itt, és az istenkáromlások, ezek teszik tisztátalan az ember. Tehát azt mondja, hogy a szívben születnek meg a törvényszegések. És valójában nem a külső szabályok tisztítanak meg, hanem a belső romlottsága teszi tisztátalanná az embert. Ezért van szükség az embernek megváltásra és szabadításra. Aztán a messzelt sírok kérdése, amiről szintén beszél itt Jézus. Tudni kell azt, hogy ez is egy ismert kép volt a őt hallgató zsidóknak, ugyanis a zsidó naptár szerint Adár hónap 15-én kellett lefesteni a sírokat. Hogy amikor jöttek az zarándokok a Páska ünnepre ünnepelni, akkor nehogy átmenjenek ezek fölött a sírok fölött, jeltelen sírok fölött, és tisztátalanná téve magukat, kirekesszék magukat a Páska vacsoráról, tehát az ünnepen ne vessenek részt. És amikor hallgatták őket a zsidó vezetők, tudták, hogy ezt ők megkövetelték. Hogy mindenki, ahol, ahol temetkezett a családja, az fesse le a tetejét, vagy annak a kövét, ami emlékeztetett a sírra, hogy jelölve az, hogy ott egy halott fekszik alul. És azt mondja, ti is ilyenek vagytok, hogy az emberek szemében olyan szépek vagytok, mint a messzelt sír, mint a új lenne, de valójában egy sírban mi van? Hát a halott csontok, a rothadó, foszló test, a friss halottnak a bűze, ugye? Hiába van szépen lemeszelve, olyan jól néz ki, és a temetőbe kimentek, ugye nagyon kivannak csicsantva ezek a sír emlékek, márványtok kezdve minden, virágok, gyönyörűen megvan csinálva, de a vége mégis mi? Hát ha kiásnád, akkor a rothadás, a kukacok, meg minden bűz. Ez a valóság. Tudom, hogy ez most kicsit morbid, ezt értem, de én mondtam, Jézus mondja. Másik meg hála az Úrnak, ugye, hogy akiket eltemettünk, azok nem ott vannak. Mert a testük bár a visszatér a földbe, honnan vétetett, a lelkük azonban számot ad Istennél, a teremtőjénél, hogy mit kezdett a föld élet lehetőségével. Tehát éltelen sírok, amelyeket lefestenek, de tele vannak utálatossággal. A képmutató ember ugye megpróbálja magát komoly hívőnek mutatni, és ekközben a szíve tele van mindenféle gonoszsággal, jellemzően pedig félelemmel. A vallásos ember szívében félelem van, és nem békesség. És szorongás. Aztán beszélhetnénk a testi vágyakról, valójában az egoizmusról, amelyet hízlal, még a maga tetteivel is az egójának próbál szolgálni, jobb akar lenni. Azért próbál vallásos életet élni, hogy jobb legyen az által. És minden erőködése ugye semmibe vész, ezért egyre dühösebb és indulatosabb. Nem nyer megnyugvást a lelke, a szíve, ezért próbál másoktól is olyat követelni, amelyet maga sem tud teljesíteni. A Szentlélek nélkül az erőködés az önsanyagatás. Tehát a Szentlélek nélkül nem lehet hívő életet élni. Nem lehet Istennek tetsző életet élni. Ez nincs benne a programban. Az 1 Timóteus 4:8-ban azt olvasjuk a Szentírásban, mert a test hanyagatásának kevés a haszna. A kegyesség, azaz az Istennek tetsző élet, azonban mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Gyönyörű ige. Azt mondja, hogy amikor te az Istennek tetsző életet élsz, azon megtérsz, és átadod az életet Istennek, igényelve az Isten kegyelmét, akkor ebben megvan az a reménység, amely a mindennapokra szól. És nem csak a mindennapokra, hanem az örökké valóságra is. Ez az a csoda, amely megszületik a hív ember szívében. Reménység születik benne a jelenre, ugyanis hány emberek nyomorítja meg az életét az, hogy jelenben nem tud bízni Istenben. Hogy a jelenben tele van fájdalommal és félelemmel, szorongással és erőködéssel. De az Istennek tetsző élet az, amikor elfogadod a kegyelmét. Isten várja, hogy letegyük a kezébe az életünket. És azt mondja, Uram, itt az életem. Én ezt nem tudom megváltoztatni. Én nem tudok jobb lenni. Akármennyire is erőködök. Nem tudlak úgy szeretni, mint ahogy ezt a lelkész hallottam, hogy beszélt róla. Nem tudlak így szeretni. De itt az életem. Tudom, hogy jövő van nálad. Hogy én téged mélyebben meg foglak ismerni. Mert jelen vagy ma velem. És veled leszek holnap is. És mivel veled leszek, ezért jobban meg foglak téged ismerni. És mivel jobban meg foglak téged ismerni, az életem teljesebb lesz benned. És hát sorolhatnánk az igéket az Efézus 6-tól. Ne látszatra szolgáljátok, mondja az írás, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáljaként cselekedjétek az Isten akaratát szellemből. Jó akarattal szolgáljátok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. Mert tudjátok, hogy ha valaki valamit jót tesz, visszakapja az Úrtól, akár szolga, akár szabad. Teljes szabadság van benne ezekben az igékben. Minden erőködéstől mentes, szabadság. Azt mondja, mint az Úrnak, ne az emberek elvárása legyen neked a lényeg. Hogy mit gondolnak rólad az emberek, hogy tetszik-e nekik, amit teszel, vagy nem. Hanem egy legyen fontos, hogy Istennek tetszen a szíved. Ha kell töredelemmel, ha kell őszintességgel, ha kell kiáltással, sóhajtással, imával, könyörgéssel, engedelmességgel, megtéréssel. És azt mondja, azt tedd, amikor teszed, az Isten tetszését keresd. Legfontosabb pedig az, hogy keresd őt. Őt keresd, a vele való közösséget keresd. Ez legyen a legfontosabb a számodra. És hát ott vannak kivetítve még az igék a Kolossé 3:22. Ti szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földűraitoknak, ne látszatra szolgáljátok, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem tiszta szívvel félve az Urat. Föl lehet fedezni a Bibliából, hogy leheted örömödet a munkában, a mindennapi munkában. Mert az Isten nem arra hívott el bennünket, hogy elszenvedjünk heti 6 napot a munkahelyünkön. Nem erre hívott el téged Isten. És akkor tök jó lesz vasárnap eljön a gyűlibe és végre dicsőíteni, és az egész nyomorúságot magam mögött hagyni. Isten meg akar ajándékozni bennünket, hogy élvezzük azt, amit teszünk. Hogy vele végezzük a napi munkát. Mekkora változás ez a szemléletmód a hívő ember életében, ha ezt felismeri, és a szívbéli megértése jót, és a Szentlélek által van lehetősége egy más szemszögből vizsgálni, amit minden napi életében végez. Fölszabadítja az életét. Úgy szolgáljátok, úgy dolgozzatok, mint az Úrnak szolgálnátok. Hogy Istennek tetszik, Istennek kedves. Amikor bemegy dolgozni, bemegy a kollégáid közé, bemegy a boltodba árulni, köszörülni, és sorolhatnám, vagy amikor a gyerekeddel foglalkozol, kedves az Istennek. Nem nagyszerű? Isten nem vasárnap vár bennünket a gyülibe, hanem velünk van a hétköznapokban, és ugyanolyan fontos neki a minden életünk a jelene, mint a jövő. Aztán a Tesszalonikai levélben, az 1 Tesszalonika 2:4-ben, hanem mivel az Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bíz az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem az embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívüket vizsgál Istennek. Azt mondja, óriási dolog. Pál azt mondja, figyeljetek, én nem azért hoztam nektek az Isten jó hírét el, mert valami elismerés várok tőletek. Hanem már az Isten alkalmasat adott engem, hogy ilyennek, amilyen én vagyok, hozzam nektek a jó hírt. És ebben tudjátok, nem csak az van benne, hogy ő mondott valamit, hanem ebben az is benne van, hogy amikor ő mondott valamit, az Isten cselekedett. És a vallásos ember ezt nem érti. Nem jelenik meg a tetteiben az isteni hatalom. Mert nem Istennel munkálkodik együtt, hanem maga emberileg erőködik. Amikor valaki az Istennel kezd együtt munkálkodni, és pár erre csodálkozik rá, akkor egyszerűen, amikor azt mondja, beszéltem, hát valami csoda történt. Azt mondja, amikor a korintusiaknak mondja, amikor megtértetek, azt mondja, én is csodálkoztam. Mert azt mondja, ha magamra néztem volna, sok nyomorúságomra, erőtlenségemre, szenvedéseimre, betegségemre, levertségemre, fizikai gyengeségeimre, hát azt mondja, én biztos nem tértem volna meg. De milyen nagyszerű, azt mondja Pál, hogy miközben én szóltam nektek az evangéliumot, Isten közölte hatalmas erejét. És így pedig megszabadultatok. És amikor megtértetek, akkor nem Pálhoz tértetek meg, hanem Krisztushoz tértetek meg, akit ti megtapasztaltatok, mikor azt benne én mondom az egyszerű szavakat. És látjátok, a vallás éppen ezért nélkülöz az Isten hatalmát. És megpróbálja pszichológiával, tudománnyal és teológiával betölteni ennek az űrét. És jól teletömködi. És egyre jobban tömködi, és egyre kevesebb benne az erő. Az isteni erő. Az isteni hatalom. A Krisztusnak a jelenléte. A vallásos ember a figyelmet magára akarja irányítani, kívánva az emberek elismerését. A vallási hatalom a látszatot minden áron fenn akarja tartani, és az embereket a hatalmába akarja keríteni. Teljesen ezt látjuk ma is, a vallásoknál. Tehát az a helyzet, hogyha belegondoltok, és televízió műsorokat néztek, vagy rádióban hallgattok vallási műsorokat, szerintem ti is úgy gondoljátok, hogy tehát erre ti nem csináltok semmit. Maximum küldenétek 1000 forintot már a jótékonysági érzetetekre, hogy az ember jót akar tenni, és úgy gondolja, hogy a társadalomban ez egy megbecsült dolog, akkor küld 1000 forintot. Hogy akkor rendben van, vagy csinálj egy csomagot, egy cipős dobozt. De igazán nem vágysz azokra az istentiszteletekre, amiket a tévében látsz. Vagy te vágysz, vagy amit hallasz a rádióba. Vágyakozzó, zástod, ó, de jó lenne ott lenni. Ezt érzed? Gondolj bele, te, aki ismered Jézus, vagy többet hallottál már róla. Te ezt gondolod? Mit gondolnak az, akik soha semmivel nem találkoztak? Tapasztalom egyébként többször, hogyha emberek elmennek olyan gyülekezetekbe, ahol ilyen személyes nagyon az igehirdetés, meg a közösség, akkor le vannak sokkolva. Nem erre számítottak. Azért nem mennek el emberek tömegei gyülekezetbe, mert ami be van mutatva jelenleg a médiában, az senkinek nem kell. Az nem vonzó. Nagy százalékban nincs benne Jézus. Nyilván tisztelt a kivételnek, és nem szeretnék senkit most itt kiemelni. És ha nincs benne Jézus, akkor minek? Ja, arra jó, hogy a vallási hatalmat építsük, és oda láncoljunk embereket a vallásuk által hozzánk. John Fletcher, akit John Wesley utódjának is neveztek, ugye hát a taktika ment már akkor is, fölajánlottak neki egy püspöki széket Angliába. Na most ugye tudni kell, hogy az anglikán egyházban, tehát a 18. század 1700-as években járunk, egy püspöki székkel azért brutális hatalom járt. És óriási pénzek. Birtokok. Stb. És ennek a lelki embernek gondolták, fölajánlják, aztán megvásárolják. Ezt nem olvastam, de a mechanizmus ismerem. És akkor nem fogadta el. És akkor a vallási vezetők nem kaptak levegőt. Mikor elutasította a püspöki székecek, szó se jutottak, nem értették, mi történik. Hát összejöttek, gondolkodtak, és akkor rájöttek, hogy biztos valami nagyobb akar lenni. Tehát valami nagyobb céljai vannak, mint ez. Hát valami nagyobb hatalmat akar, mint ez. Oda mentek hozzá, azt mondta, barátunk. Hát ha nem fogod el a püspöki széket, van valami esetleg, ami ennél nagyobb, amire vágysz? Néhány pillanat múlva John azt mondta, és megmutatta a szívét, nagyobb kegyelemre vágyom. Amelyben nagyobb hatalom is van. De nem olyan hatalom, amit ti akartok nekem adni, hanem olyan hatalom, amit az Isten tudod negyedül. És azt mondja, én magam kegyelemre szorult ember vagyok, és igazán a szívem mélyre nézek az Isten szemszögéből, akkor azt látom, mélyebben akarom a kegyelmet megtapasztalni. Mélyebben akarok Krisztushoz kötődni. Mélyebben akarom Krisztust megismerni. Erre vágyom. Ez nekem a legnagyobb. Persze nem értették a fickót. Mert vallásos módon gondolkodtak. Jézus mond egy másik kemény ítéletet. Viperák fajzatának nevezi őket, akik síremléket emelnek az elhunyt profétáknak, kidíszítik a sírokat, megemlékeznek róluk, és vallják, hogy ha atyáik idejében éltek volna, nem ölték volna meg ezeket a profétákat. És Jézus azt mondja, hogy ti kígyók vagytok, viperáknak a fajzata, azaz a vipera fajzata ugyanazokat a tulajdonságokat örökli, mint maga a vipera, akit ő származik. Tehát erre azt mondja Jézus, hogy ti a viperák fajzata vagytok, ilyen mérges kígyók voltak az apáitok is, akik öltek, és ti is ugyanezzel a gyilkos indulattal vagytok átitatva, mint ők voltak. A szívük tehát tele volt ezzel a gyilkos indulattal, és én is rávilágít, hogy a Mózes által megjövendőlt proféta, a mesiás, szemük látára jött el, minden jelet és csodát megtett, ami igazolt az ő mesiási voltát, amelyet a proféták megjövendőltek, és mégis elvetik őt, és meg akarják ölni. El akarják pusztítani. Mint ahogy az apáik is tették. A viperáknak vipera fiai voltak. Önmagában attól, hogy én ismerem Jézust, és beszélek a gyerekemnek Jézusról, a gyerekem még nem fogja ismerni Jézust. Csak hall információkat tőlem, az én megtapasztalásaimat. És önmagában az, hogy én beszélek neked Jézusról, hogy nekem mit jelent Jézus, te még abból nem fogod megismerni Jézust. A viperák gyerekei egy módon változhatnak meg, a megtérés és újjászületés által. Mire azonban pontosan ezt utasították el, a Krisztusban az új élet lehetőségét, ezért maradtak viperák leszármazottai. Ezért a jelen vonásuk nem változott meg. Ugyanolyan bűn alá rekesztett, gonosz természetük volt, mint a szüleiknek, vagy mint nekünk Jézus nélkül. Ezért nevezünk eddig, látjátok Jézusnál? Önmagában itt nem csak arról van szó, hogy ezeket megítéli, hanem a tükröt azért állítja elég, hogy megtérjenek. Hogy felismerjék, felacsúdjanak a gonoszságukból, és felismerjék benne a mesiást. Megtérés és újjászületés nélkül tehát nem tudja senki megváltoztatni önmagát. Az újjáteremtés hatalma egyedül az Istennél van. Aki tud a viperából Isten gyermekét szülni, újjászülni. És ez pedig Jézus Krisztusba vetett hit által lehetséges. Független attól, hogy valaki hány éves, az Isten meg tudja tenni vele ezt a csodát. Igaz, Gyuri? Hány éves volt, amikor megtértél? 50 éves volt, Gyuri. Tudjátok, mit mondanak a pszichológusok, hogy hány éves korig, kor után már nem lehet megváltozni? 30 éves kort mondanak, legalábbis az én tudomásom szerint, ami után már nincs változás. Milyen jó, hogy nem pszichológiát tanítunk itt. Milyen, hogy a názareti Jézus nem a nagy pszichológus, hanem a filozófus volt. Mert Gyuri, mikor bejöttél volna, hát Gyurikám, sajnos túlkoros vagy. Te már így maradsz. De gondolj bele, ezt tanítják a pszichológusoknak, és a pszichológus így tekint rád. Aki nem ismeri Jézus, hogy neked már nincs esélyed változásra, mert neked az idegpályáidon, a belső tudatodon, a mély lelki szféráidban olyan berögződések vannak, hogy te azt nem tudod megváltoztatni. Milyen igazuk van? De nem is, de van valaki, aki új életet tud adni, és újjá tud teremteni téged a megtérés, újjászületés által, Jézus Krisztusba vetett hit által, akárhány éves vagy. Az én dédnéapám az is 50-60 év között volt, és gyökeresen megváltozott az élete, amikor Jézussal találkozott, megtért, újjászületett, és megszabadult, egy új ember lett. Dicsőség az Úrnak, 71 évesen. Halleluja! 90 éves volt, dicsőség az Úrnak. Az én nagymám is 70 és 80 között volt, amikor átadta az életét Jézusnak, és közösségre került a Krisztussal, vágyakozott, szomjazta a Bibliát olvasni. Ott volt a kis széke mellett a Biblia, mindig vette és olvasta a Bibliát. És sorolhatnám a másik, Mónika nagymamáját, aki szintén 70 és 80 között volt, amikor átadta az életét Jézusnak, és sírva kért, hogy imádkozzunk. 56 éves volt, anyósom azt mondja, aki átadta az életét Jézusnak. Halleluja! Milyen jó, hogy te nem pszichológus vagy. De értitek, amit akarok mondani? Hogy nem így gondolkozol, hanem Krisztusban gondolkozol. Az ő szabadító hatalmában és erejében gondolkozol. Az ő újjászülő hatalmában gondolkozol és erejében gondolkozol. Valójában a pszichológiának önmagában semmi köze nincs az Istenhez. És a Krisztusban vetett hithez. Sokkal inkább a Krisztus és az élő hitet pótló, pótlék az Isten nélkül ember számára. Ez nagyon fontosnak tartom elmondani. Ebben az időszakban foglalkozok ezzel a kérdéssel. Azt látom, hogy mivel kikezd vonulni az Istenek ereje a gyülekezetekből, kezd bejönni a pszichológia helyébe. És a filozófia. Az okoskodás, isteni erő nélkül. Marketing, igen, az is, meg show business, minden. Igen, ezek is. De valljuk be őszintén, amire mi vágyunk, az Istenek a jelenléte. Amen. Aki egyedül meg tudja változtatni az életeket. Mi őrá vágyunk. Nem tudósok akarunk lenni, hanem Istent ismerő nép. Megdöbbentett, amikor egyik teológiai professzor, aki pszichológus is, nyilatkozott ebben a kérdésben, aki vizsgálja szintén ezt a témát. Azt mondta, ez a pszichológus professzor. Korunk báványistene, úgy is mondhatnánk égkirálynője, a pszichológia, amely semmiben nem különbözik az ókori istenpótlékoktól, és annyit is használ, mint azok. Ellenben Krisztus, ami megváltunk, gyökeresen megváltozott új életet tud adni, amire a pszichológia soha nem képes. Halleluja! Csodálatos igazság. És gondolj bele, hogy ezt az igazságot, aki megismeri Krisztust, teljesen mindegy hány éves, milyen végzettséggel rendelkezik, hány diplomája van, vagy nincs, milyen a foglalkozása, ezt tudja. Ezt az igazságot. Amely igazság a pszichológusokon is segíthet, hogy megszabaduljanak. És aztán pedig hosszú éveket töltsenek azzal, hogy megszabaduljanak rengeteg tudástól, hogy kitisztuljon az elmék és gondolkodás, mondjuk mondta ez a pszichológia professzor, hogy tiszta hittel tudjanak gondolkodni. És szabadon tudjanak viselkedni az emberek között, és tiszta szívet tudják olvasni a Bibliát. És hittel tudják megosztani, és hittel tudjanak imádkozni az emberekkel. Hittel tudják megosztani az Isten igazságát, amelyben megjelenik az Isten jelenléte, szabadító ereje. És tudjanak ezzel a hittel imádkozni emberekért, hogy miközben beszélgetnek velük, és esetleg alkalmaznak bizonyos feltáró módokat, mégis utat engedjenek a Szentléleknek, aki egyedül képes megváltoztatni szíveket. És megszabadítani embereket. Csak azt tudom mondani, hogy halleluja. Dicsőség az Úrnak ezért. A proféták gyilkosainak nevezi Jézus ezeket a farizeusokat. Pontosabban azok örököseinek, de nagyon döbbenetes, amit mond, hogy egyeseket közülök megöltök. Keresztre feszítetek majd, akiket én küldök hozzátok, profétákat, bölcseket, írástudókat. Másokat megkorbácsoltok a zsinagógáitokban, és városról-városra üldöztök, hogy rátok szálljon minden igaz vér, amelyet kiontottak a földön, az igaz Ábel vérétől Zakariás véréig, Barakiás fiának a véréig, akit a templom és az áldozati oltár között gyilkoltatok meg. Többes tatok. Tehát azt mondja, az az indulat van bennetek, mint apáitokban. Mert nem születetek újjá. No, miért éppen Ábel és miért éppen Zakariás? Annyit tudni kell, hogy a zsidó, vagy a héber kánonban a héber Biblia első könyve, Mózes első könyve, az utolsó könyve pedig a kettő krónikák. És ez a két szereplő, Ábel ugye a Mózes első könyvében szerepel, Zakariás pedig a kettő krónikákban. Tehát ugye Jézus azt mondja, hogy csak a két végéről mondom nektek, és nyilván a közteire is érvényes, amit tettetek. Nem beszélt Ézsaiásról, Jeremiásról és többiekről, akiket szintén üldöztek ezek az emberek, hanem azt mondja, gyakorlatilag ti az első perctől kezdve azoknak örökösei vagytok, akik gyilkosai voltak a profétáknak. Na, egy picit foglalkozunk ezzel a kérdéssel, mert nagyon tanulságos. Nézzük Ábelt. Káin és Ábel története az 1 Mózes 4:1-11-ben van leírva. Tehát a bűneset utáni első történet. Ha a bűneset utáni első történetnél vagyunk, tehát az első emberekről van szó, akik már a bűn alá rekesztett, a bűn átka alatt élő ember leszármazottai. Tehát akikben már örökségként megjelenik az eredendő bűn vétek. Mert Ádám és Éva ugye a paradicsomban teremtetett, Isten teremtette Ádámot a föld porából, és lehelte az Isten leheletét, ő bele is lett élő lélekké, így lett élő, és Ádámból pedig vétetett Éva, és azt mondja, ember lett a neve, és így az ember teremtése, mi az embert Isten férfinak és nőnek teremtette. De első történet, döbbenetes, ha belegondoltok. Mi is történik itt? Káin elkezd oltárt építeni, és viszi a maga terményeit áldozatként Istennek. Ábel szintén oltárt épít, és szintén viszi a maga áldozatát Istennek. Honnan tudták, hogy ezt kell tenni? Hát valószínűleg onnan tudták, hogy a szüleik elbeszélték nekik, hogy milyen volt az édenkert. Hogy milyen volt, amikor Istennel volt még közösségünk és kapcsolatunk. És hogy hogy estünk bűnbe, gyerekek. És Isten hogy öltöztetett fel bennünket az állatok bőrébe, amelyet az Isten áldozott fel, és megjelent a halál. Ugye mi vétkeink miatt. És akkor ez a két fiú hallotta a szülei történetét. De nem volt fogalma arról egyiknek sem, hogy milyen az Istennel közösségben lenni. Mert ők már úgy születtek erre a világra, hogy Isten nélkül állapotban. És a mai ember, ami nem találkozik Jézus Krisztussal személyesen, nem éli át az Istennel való találkozás csodáját, addig hallja a prédikációt, hallja a beszédeket, de igazán fogalma nincs arról, hogy mire való ez. És akkor Káin leképezi magában a szülei beszédét. Létrehoz egy vallást. A vallás arról szól, rendben van, Isten jobba akarsz lenni, akkor áldozni kell neki. Én szeretném, ha megáldana Isten a kezem munkáját, adna esőt, amikor kell, megáldana a vetésemet, ezért jó üzlet az Istennel, akkor én ezt a vallási szabályt megteszem. Mibe kerül? Elmegyek, áldozok. Ábel a szülei beszédéből a lényeget fogta meg. Azt mondja Ábel, elvesztettük a kapcsolatot Istennel. Én nem tudom, milyen az Istennel találkozni, de én akarok. És Ábel áldozatában ez az őszinte, mély Isten keresés jelenik meg. Amikor ő áldozatot mutat be, nem a bárányon van a lényeg, hanem a szívén. És ez föltárja előttünk a Zsidókhoz írt levél, hogy azt mondja a Zsidókhoz írt levél 11.4-ben az írás, hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Káin, és ezáltal nyer bizonyosságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékáról, úgyhogy hite által még holta után is beszél ez az áldozat. Tehát látjátok, egyik ember megfogta a vallásnak a szertartás részét, a másik ember pedig megfogta a hitnek a lényegét. Közösség, találkozás az élő Istennel. Ez a legfontosabb. És mit él át a két ember? Az egyik átéli, amit várt, és a másik is átéli, amit várt. Ábel áldozatán, azt mondja a Biblia, letekintett az Isten gyönyörű Ábelre, az ő személyére, és áldozatára. Nem az áldozatára tekintett Isten le, hanem először Ábelre. Emlékeztek legutóbb arról beszélünk, Isten a szív mélyét vizsgálja. És azt mondja, alig vártam, hogy szülessen valaki a földön, aki keres engem. Hogy magamat kinyilakoztassam neki. Alig vártam, hogy végre valaki legyen, aki vágyik arra, hogy találkozzon velem. És Ábel találkozik az Istennel, az oltárnál. És megjelenik az ősítusa, a vallás és az élő hit között. A szertartás és a kapcsolat között. Minden vallásos ember gyűlöli az egyszerű hívő embereket. Valójában a vallási embereket idegesítik ezek az emberek. El akarják pusztítani. És Káinban is megjelenik az irigység, a vallásos görcs, és az irigységből fakadó gyilkos indulat, gyűlölet. A keserűség, hogy én rám nem tekinted az Isten. Ahelyett, hogy ez a szerencsétlen azt mondta volna, neki sikerült! Hogy csináltad? Hirdesd az evangéliumot nekem! Hogy tudtad? Hogy sikerült neked, amit apáink elvesztettek? Hogy találkoztál az Istennel? Mondd el nekem! Ahogy ti ezt csinálta volna, és kereste volna a megtérés útját, megölte azt, aki hazatalált. Mert neki ítélet volt. A ragyogó szeme. Az öröm. És azt látta Ábrahám, hogy rátekintett az Isten. Honnan látta? Nem az Isten jelent meg, és látta a két szemét, hanem látta Ábrahám a tusakodásból fakadó, utána megnyugvást. Látta az örömöt, a ragyogó szemét. Sugárzott. Hogy valami olyat élt át Ábel, amit ők soha addig. Valamit abból, amit az apjáik elvesztettek. És ez dühítette őt. Ugyanez a gyilkos indulat jelent meg a farizeusokban, amikor Jézusra néztek, nem bírták elviselni. Hogy ő ott volt, benne ott volt az, amit ők elvesztettek. És ahelyett, hogy megkérdezték volna, te hogy lehet? Segíts rajtunk! Ahelyett védték a státuszkót, a vallási rendszert, a hatalmukat, és megpróbálták az igát kiterjeszteni a népre is. Hisz nép nélkül mit ér a királyság? Holott a farizeusok is találkozhattak volna az Isten kegyelmével. Tehát, hogyha engednek Jézus szavának, akkor az övék is lehetett volna ez az öröm. Mert az Isten nem kirekeszteni akar senkit, hanem az Isten Krisztusban meghívja az embert, hogy részesedjen az ő kegyelmében, a bűnbocsánatban és a szabadításban, és ez által ennek a útján a vele való személyes közösségben. Jézus ezt hirdette. Kijelentem nektek az atyát, gyertek haza! Tékozló fiak, térjetek haza! Eljött hozzátok az Isten. Hívta, és hívja ma is. Jézus, és akkor a utolsó könyvben csak egy gondolat, a Zakariás élete, a 2 Krónikák 24-20-21-ben olvasunk Zakariásról. 2 Krónikák 20-24-20-21, itt is szintén ugyanezt találjuk. Zakariás Jóás király unokatestvére volt, Jóás megölte, ugye. Jóásra tudni kell, hogy kicsi gyerekkorban meghalt az apja, és az anyja, pontosabban az apjának a felesége, kiirtott mindenkit. Minden trónörökös kiirtott, és ezt a Jóást Zakariásnak az édesapja, Jóáda a főpap rejtette el. És Zakariás anyja nevelte fel. Jóáda a főpap tette királyá. És ez a király, Jóás jól indult, helyreállítja az istentiszteletet, a templomot. Azonban, amikor meghal Jóáda, a főpap, nem kell már megfelelni az elvárásainak, mivel személyes hitre nem jutott el, személyes közösségre az Istennel nem jutott el, ezért a hite import hit volt, a hite mankó hit volt, más hitén keresztül hit, meg valószínűleg ott volt benne a ciki is, hogy milyen ciki lenne, ha most kiderülne, mi van a szívemben, meg akarok felelni a főpapnak, és hányan élnek így, mondjuk gyerekek, akik fölnőnek vallásos családokban, meg akarok felelni apáméknak. És azért csinálja a gyerek. De nincs közösségben az élő Istennel. És nekünk ezt tudni kell szülőknek. Vagy rokonaink, barátaink, ismerőseink. Tudnunk kell, hogy nekik találkozniuk kell Jézussal. És ha Jézussal nem találkoznak, és tudnunk kell azt, hogy miközben mi beszélünk nekik Jézusról, Isten csodálatos volna természetfeletti módon megnyilvánul abban a beszédben. És megjelenik benne. És elkezd hatalmas módon cselekedni a szívükben. Nekünk ezt hinnünk kell. Ez az evangélium lényege. Krisztus szolgálatának a lényege. Ezt veszíti el a vallásos ember és a vallásos gyülekezet. És emiatt importálnak különböző tudományokat. Az evangélium helyett. És show business, és zenét, és villogást, és mindent. Érezzük jól magunkat a gyerekek, holott a legfontosabbról maradnak le, ami sokkal több ezeknél. És amikor meg a Jóáshoz oda mennek a vezetők, azt mondják, figyelj, unjuk már az egészet. Jönni, áldozni, fizetni a tizedet, az adományokat, ugye vezetőként élen kellett járniuk, nem volt mese. Ezek se ismerték Istent. Ezek nem szívből szolgáltak Istennek, nem szerették Istent. Meg kellett felelni, mert tudták, hogy a király levágja a fejüket. Meg nem kapnak hatalmat, pozíciót és birtokokat. Hanem viselkednek úgy, hogy úgy gondolják, a király elvárja. És mondja, hogy menjünk, forduljunk más istenek, azok szórakoztatnak bennünket. Olyan tök jó, hogy paráználkodnak össze-vissza ezek a népek, hát prostituáltokat tartanak, hát ha már fizetünk, akkor valamit élvezzünk is. És milyen nyomorult élet. Úgy neveztetni valakit hívőnek, hogy nem élvezi a hívő életet. Meg Isten ajándéka jó. És van, akik azért nem élvezik az Isten jelenlétét, mert meg vannak kötözve vallásos elvárásaikkal. Önmagukkal szemben támasztottak olyan elvárásokat, amelyet az Isten sosem támasztott velük szemben. Mert az Isten semmilyen elvárás nem támasztott feléd, az Isten csak azt mondta, gyere hozzám és megbocsátok. Megtisztítalak, helyreállítalak, megváltoztatlak, új életet adok neked. Ennyi. Semmi nincs benne, amit te csinálsz. Az evangéliumban semmi nincs, amit neked kell csinálni. Az evangéliumban egy dolog van benne. Nyújtsd ki kezed és fogadd el, amit Isten akar adni. Fogadd el! Nincs semmi benne. És amikor csináljuk magunknak a rendszereket, az már vallásosság, az megkeseríti a szívünket, és amikor jövünk a gyülekezetbe, hogy halljuk a dicsőítést, megjelenik bennünk a félelem. A vallásos szorongás. Pusztán csak azért, mert eltoltuk magunktól az élet urát, és azt gondoljuk, hogy valamivel meg tudunk felelni neki, valamivel a kedvében tudunk járni. Holott erről szó nincs, nincs benne a programba. Mivel jársz az Isten kedvébe, ha neki adod a szívedet? Mint a legromlottabbat ezen a völdön. Azt mondom, Uram, ezt hozom eléd, változtass meg, tele vagyok nyomorúsággal, kívánsággal, vágyakkal, rossz gondolatokkal, de te szülsz újonnád, te szabadítasz meg, te adsz nekem új életet, most is jövök hozzád, mert te vagy a legdrágább nekem. És akkor felsóhajtasz, fellélegzel, azt mondod, ó, Uram, te ennyire kegyelmes vagy. Hát most én nem is tudtam elképzelni. Ezért isteni. Ezért isteni ez a kegyelem. És szabad lesz az emberek elvárásától. Mennyien támasztanak elvárásokat felénk, ha jó hívő vagy, így kell viselkedned. A saját szereteink is. Magunknak is megcsinálják az elvárásainkat. És soha nem leszel jó hívő, kedvesebb. Bármilyen erőködsz. Sosem leszel jó hívő. Minél jobban erőködsz, annál rosszabb hívő leszel. Mert már nem leszel hívő. De ha megadod magad az élet urának, a király királyának, ahogy hallottuk, ennek a lelkésznek a mondatait, ott a YouTube csatornán meg lehet nézni, csak azok kedvéért mondom, akik hallgatják, majd interneten, árad belőle a csodálat, a gyönyörűség, a hódolat, a magasztalás, nem magával foglalkozik. Aki az élő Istennel találkozik, az nem magával foglalkozik. És hányszor esünk bele, hogy magunkkal foglalkozunk és elszomorodunk. Így van? Kiüresedik a szívünk, elveszítjük az Isten hatalmat, erőt a szellemünkből, a buzgóságot, a hitet, a reményt. Fúrjuk bele magunkat a saját gödrünkbe. És milyen nagy dolog, amikor újra találkozol Jézussal, és megújít a szívedben, a szellemedben, a vele volt találkozás, megújulunk. És milyen nagy szükségünk van erre. Szóval Zakariás mondta a többieknek, hogy, és a királynak és a vezetőknek, hogy térjetek vissza az élő Istenhez. Mindent Istentől kaptatok. Mit tesztek? A proféták nagyon fontos küldetése, hogy felhívja a figyelmét az embereknek arra, hogy nem jó úton jártok. Térjetek haza, térjetek vissza az Istenhez. És nem bírták hallgatni Zakariás prédikációját, és a király parancsára megölték. Az unoka testvérét, annak az apának a fiát, akinek minden az életét köszönhette. Ezt jelenti a vallásosság, amikor valaki évekig vallásos, és végre kiszabadul a vallásos kötelék alól. Még féktelen, még gonoszabb, mint valaha. De amíg akiben ott van az élet, ledobhatod bárhova. Kedvesem, a gyereked megtér, ne féljél. Nem te tartod meg. A Krisztus hatalmas erején lakozik benne, amely nagyobb, mint aki a világban van. A sátánnál hatalmasabb. A Názáreti Jézus Krisztus lakozik ő benne. Ő tudja megtartani a gyerekedet, és a te életedet is. Hagyd a vallásos félelmeket. Hagyd a testi szorongásokat. Tedd le az Úr kezébe. Higgyél már benne, hogy aki téged megmentett, az menteti meg a gyerekedet. Akivel te találkoztál, imádkozz a gyerekedért, hogy még erőteljesen találkozzon vele. És tudjátok, ez a különbség a vallásos gyerektanítás, és az élő hitű, az evangéliumi gyerektanítás között. A vallásos gyerektanítás azt gondolja, meg kell tanítani bizonyos ismereteket, mert tudnia kell. Én nem vagyok ellene, de önmagában attól, hogy tud sok mindent a gyerek, nem fog találkozni Jézussal. Ezért a biblikus gyerekszolgálat az, amely arra törekszik, hogy a gyerekeket odavigye az Isten jelenlétébe. Bemutassa neki Krisztust, az ő jelenlétét, és elsegítse a gyerekeket arra a pontra, ez szellemi megértés. Ima, hitbeli látás mód kérdése, hogy találkozzanak Jézussal. És ha Jézussal találkoznak, jöhetnek a haverok a sok marasággal. Nem tudják kitéríteni őket. Miért? Mert Ábel nem lehet kitéríteni az ő hitéből. Miért? Mert találkozott Istennel. És neki a találkozás személyes volt. És innen beszéltünk hívő életről. Összes többi filozófia, pszichológia, tudomány, amelyből nem származik élet. És Jézus mondja, hogy keresztre fogtok feszíteni majd. Kicsit furcsa ez a mondat Jézus halál előtt, mint hogyha megprofétálta volna, hogy ti megteszitek. Azonban az eredeti görög szöveget, ha vizsgáljuk egy picit, akkor Biblia magyarázók is felhívják a figyelmünket arra, hogy keresztre feszíthettek. Ez egy pontosan fordítás. Tehát keresztre feszíthettek majd. Azaz, ha így döntetek, hogy tovább is a gyűlöletnek éltek, a féltékenységnek éltek, az irigységnek éltek, a vallásos szokásaitoknak éltek, ha továbbra is ezt választjátok, akkor én megengedem, hogy megöljetek ezzel. Hogy amikor meghalok és feltámadok, még mindig megtérhessetek. Tehát Jézus nem elpusztítani akart ezeket a farizeusokat, hanem megmenteni még ezzel is. Megjelezte is azt is nekik, hogy nem a ti hatalmatokban majd megöljetek, ha megtehetitek, mert én, a világot teremtő Isten, megengedem nektek. Az utolsó gondolat, itt testvértől kaptam, ő hívta fel a figyelmet rám, Martin Luther Kingnek a gondolatai, tudjuk, hogy ő kiállt a elnyomottak, szenvedők jogaiért, lelkész volt egyébként, tudomásom szerint a jogász is, úgy emlékszem, és hát sokat vívódott, ugye, abban az időben Amerikában feketeként élni nem egy életbiztosítás volt. Elnyomottak voltak, különösen délen. És sokat tusakodott, hogy felemelje szavát az elnyomottakért. Hogy mit csináljon? Martin Luther King nem jogvédő volt, hanem hívő ember. Az volt a kérdés, hogy a jogvédő szervezet alapítson, hanem lesz-e bennem elég bátorság, hogy megmondjam nekik, amit te mondasz. Hogy megmondjam a magát keresztények tartó társadalomnak, hogy amit tesznek, ahhoz neked semmi közöd. Ez volt a kérdés. Hogy prófétaként álljak-e az amerikai nép előtt és a világ előtt. És vállaljam azt, hogy mint Zakariást és téged ugyanúgy megöljenek engem is. Tehát ez volt itt a kérdés. Mert Martin Luther King tudta, hogy mi az Isten véleménye a kérdésről, mert neki közösség volt az élő Istennel. A kérdés az volt, hogy prófétai küldetését betöltve megmondja-e nekik, hogy mit mond az Isten. Megtette, így vívódott. A gyávaság azt kérdezi, biztonságos? A haszonelvűség azt kérdezi, megéri? A hűség azt kérdezi, népszerű? A lelkiismeret viszont arra a kérdésre keresi a választ. Helyese? Tetszik-e az Istennek? És előbb-utóbb az embernek fel kell vállalnia a helyzetet akkor is, ha az nem biztonságos, ha az nem éri meg, és népszerűtlen. Mégis ezt azt kell tennie, mert az a helyes. Azt kívánom neked és magamnak is, hogy ilyen életet tudjunk élni. Hogy képviseljük a názáreti Jézus Krisztust úgy, mint akik ismerjük őt. És nem magunk elképzeléseit képviseljük, hanem amit őtőle átvettünk. Amit megértettünk. Újítsa meg a szívünket, a szellemünket, tegye szabaddá a szívünket az Úr a vallásosságtól, amelynek semmi helye az életedben. Mert Isten elfogadott téged, és hívott Krisztusban, megbocsátott a bűneinket, és helyreállított bennünket, és nagyon jól tudja, hogy hol tartasz, és hol tartok a lelki életben. Tudja, hol tartasz. Nem kell többet mutatnod itt, mint ahol tartasz. Egy lényeges dolog van, hogy akarsz-e tovább menni az ő megismerésében. Valójában arra vágysz-e, és arra vágyok-e, hogy őt mélyebben megismerjem. Mert egyedül ez formálja az életünket, semmi más. Nem fog megváltoztatni a jelenlegi bűneidből, hibáidból, hiányosságaidból, rossz gondolataidból. Nem fog tudni megváltoztatni más. Csak a názáreti Jézus Krisztus. És ne engedjük meg, hogy az ördög megfosszon bennünket ettől a hittől, mert akkor az Isten erejétől vág el bennünket, amire vágyik. És ha te az Isten szavaitó erejét átéled a csontjaidban, akkor ez a csontjaidban ez a tűz lesz, és meg fog jelenni, amikor emberekkel beszélsz. Olyan Isten erő jelenik meg a beszédedben, amelyre álmodni sem mersz. Ki árad belőled a Krisztus? Az az isteni jelenlét, isteni kegyelem, amelyet átvettél és megtapasztaltál. És mivel sokaknaktól ez el van zárva, nem beszélnek ezekről nekik, ezért nem is érdekli őket a keresztény élet, csak egy felszínes módon. És azért vagyunk gyülekezet, és azért járunk Isten tisztelt, hogy ébrezgessük a hitünket. És azért prédikálok, és azért van felelősségem felétek, hogy ébrezgessem a ti hiteteket, miközben az én hitemet is ébrezgeti a Szentlélek, és ébrezgetik testvérek által, és a Szentlélek. És most szeretném, ha megnéznénk még egyszer az első videót, és ezzel fejezném be. Azt mondta Zsola, hogy onnan megnézzük a filmet elén is, meg a végén is. Azt mondja, igen, csak más szívvel. Hanem pont ezt szeretném. Pont ezt szeretném, Zsola, profétáltál.